A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
A Veszprémi Főegyházmegye augusztus 28-a és szeptember 5-e között 9 napos lelki készületre hívja a híveket Bódi Mária Magdolna szeptember 6-ai boldoggáavatása előtt. A szeretet útján ima 9-et Bódi Mária Magdolna nyomában elnevezésű imafüzér 4. napjának imádsága már elérhető a Magyar Kurír oldalán. Budapesten a Mária Remetei kegytemplom kertjében 10. alkalommal rendezték meg a Szeretet Láng Fesztivált augusztus 30-án szombaton, mintegy 3000 hívő jelenlétében. A nap során elhangzottak előadások, tanúságtételek és dicsőítő dalok. 40 pap gyóntatott a nap során, és áldoztatott, adott lelki vigaszt a híveknek az örömteli, szentlelkes hangulatú rendezvényen. Nemzetközi építészeti tervpályázatot ír ki a főváros a Rákos rendező megújítására, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely és Vitézi Dávid közös előterjesztését hétfőn tárgyalja majd a szakbizottság. A főpolgármester közösségi oldalán bejegyzésében azt közölte, a pályázat célja, hogy zöld parkvárossá alakítsák Rákos rendező egykori vasúti területét. A BKV egyik buszán sem talált az utasok biztonságát veszélyeztető hibát. 855 buszt érintett a flotta ellenőrzés. A társaság közleménye szerint kisebb hibákat találtak, de ezek a járművek magas életkorára vezethetőek vissza. Nem költözhetnek a Pest vármegyei Pilis városába súlyos bűncselekmények elkövetői és a munkakerülők, valamint köztartozással rendelkezők, továbbá aki a magyar nyelvet nem érti vagy nem beszéli. Erről a város képviselőtestülete döntött az önazonossági törvény alapján. A pedagógusok döntő többsége szubjektívnek, igazságtalannak, szakmailag megalapozatlannak és demotiválónak tartja az előző tanévben bevezetett teljesítményértékelési rendszert. A pedagógusok demokratikus szakszervezete erről szóló felmérését 2285 pedagógus töltötte ki, ami a szervezet szerint reprezentatívnak tekinthető. A kérdőívet kitöltők szerint különösen súlyos problémát jelent a nyugdíjas pedagógusok diszkriminációja. Franciaország és Németország további légvédelmi eszközöket fog szállítani Ukrajnának. Tudatta a két ország a dél-franciaországi Toulonban rendezett 25. közös francia-német kormányülés után. Úgy értékelték, hogy az intenzív diplomáciai erőfeszítések ellenére Oroszország nem mutat szándékot arra, hogy leállítsa Ukrajna elleni háborúját. Olvasható az Inforádió oldalán. Törvénytelennek mondta ki a fellebbezési bíróság az amerikai elnök által április óta bevezetett vámok többségét. A washingtoni székhelyű Egyesült Államok Szövetségi Kerületi Fellebbezési Bírósága ezzel fenntartotta a kereskedelmi ügyekben eljáró szövetségi bíróság korábbi határozatát. Az indoklás szerint az új vámok többségének esetében a bevezetés hivatkozási alapjaként szolgáló gazdasági vészhelyzet nem áll fenn. Donald Trump közösségi oldalán jelezte, hogy fellebbeznek. Szeptembertől megszűnik Kamala Harris volt amerikai alelnök és demokrata elnökjelölt titkosszolgálati védelme. Így döntött Donald Trump amerikai elnök. Kamala Harris szóvivője szerint a védelem megszüntetését a washingtoni adminisztráció nem indokolta. Joe Biden volt elnök leköszönését megelőzően nyilatkozatot írt alá, amiben a szokásos féléves védelmet 1 évre meghosszabbította a szövetségi költségvetés terhére. Donald Trump a hosszabbítást érvénytelenítette. Idén is megnövelt kapacitással és többletszolgáltatásokkal készül a MÁV csoport a balatoni utószezonra. Szeptember 1-től egészen szeptember 21-ig továbbra is sűrűbben indulnak a vonatok a Balaton partjára, és több férőhely áll az utasok rendelkezésére. A társaság közleménye szerint változatlanul biztosítják a nyáron megszokott mennyiségű kerékpárszállítási lehetőségeket is. Változékony idő várható szeptember első hetében, a hét elején még sokat süt a nap, kedden akár 28 és 34 Celsius fok is lehet a legmelegebb órákban, majd többfelé kell zápor az ivatarra készülni, és a hőmérséklet is csökken. A hétvégére ismét több órás napsütés várható, 25 és 32 fok közötti csúcshőmérséklettel, derül ki a Hungaromet ZRT hosszú távú előrejelzéséből. Végül nézzük a mai időjárást. Fokozatosan mindenütt csökken a felhőzet, kissé felhős marad az ég, keleten fordulhat elő zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 12 és 18 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: Szent kapuk, a szent lépcsők, a katakombák, a közös áldozatvállalás megerősítették a hitünket. Interjú Horváth Zoltán atyával, a pesti Szent Teréz plébánia esperes plébánosával, római zarándok útjukról. Kedreggel együtt miséztünk Pápai Lajos emeritus győri püspökkel a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában, ahol a pásztor együtt volt anyájával, vagyis Horváth Zoltán esperes atya stúdiónk vendége, a pesti Szent Teréz plébánia 40 fős zarándok csoportjával. Isten hozott Zoltán atya Rómában, a Vatikán Rádió stúdiójában is. Sokszor jártál már itt a pápák városában, nálunk is a rádióban, ezért is kérdem, mi az, ami leginkább visszavonz ide téged, Rómába?
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat és László atyát is. A legnagyobb öröm a Szent Péter Bazilikába belépni. Akkor érti meg, érzi meg az ember, hogy Péterhez és az ő egyházához tartozom. Én ennek az egyháznak vagyok egy lelkipásztora, és akiket rám bízott a Jóisten, őket is ehhez az egyházhoz, ehhez a Péteri egyházhoz szeretném kötni, egyre közelebb hozni, de ugyanakkor megtapasztalni, hogy mennyi mindenki más is van ott Szent Péter közelében. A többi nép, a többi nemzetiség, a több nyelvű ember, hogy mi egy világegyháznak vagyunk a része. Mert lehet, hogy otthon megtapasztaljuk egy hétköznapi szentmise alkalmával, hogy lehet, hogy kevesebben vagyunk. Úgy érezzük, mintha elfogynánk. Itt pedig megerősödünk abban, hogy hát nem, mi egy világegyháznak vagyunk a részesei, egy világegyházhoz tartozunk, amelyet Jézus Krisztus hozott létre, és alapított meg, és bízott Szent Péterre, és mindenki ugyanazért jön ide. A zarándok csoport legtöbb tagja a Szentatyával való találkozása vasárnapi úrangyalán, ahol szintén a budapesti csoportot is köszöntötte a Szentatya, mondották, hogy hát ennyi ember ezért a pár percért idejön a világ minden tájáról? Igen, mert ebben a pár percben Péter utóda eligazítást ad az evangélium tanításában, és áldását adja ránk. Ezért vagyunk itt. És ez vonz engem is, és hát remélem, hogy a többi zarándoktársamat is, hiszen második csoporttal jöttünk a Szentévbe, és hát összesen 100-an jöttünk a két csoporttal együtt, evel a mostanival együtt ide Rómába az idén.
A szentély sajátossága a szent kapu. Sikerült áthaladni rajta?
Így van, felváltva vittük a keresztet egészen az angyalvártól a Szent Péterig, és végig imádkozva, végig énekelve, és mindenki felajánlását előtte csendben megimádkozva egy csendes kápolnában, hogy kiért, miért fogja felajánlani ezt a mostani zarándoklatát, indultunk a Szent Péterbe.
Naponta látom a rádióba jövet a csoportokat, élén keresztel, a papjukkal többnyire, zarándok csoportok kisebb-nagyobb létszámmal vonulnak a Szent Péter bazilika felé. Nekem mindig szívmelengető látvány, ez az egyház él, és erősödik ezáltal. Milyen érzést tapasztaltál magadban, meg a többiekben, a nyájban, amikor vonultatok a Szent Kapu felé?
Az egyik mindenféleképpen az, hogy talán ma az ember nehezen visel fizikai megpróbáltatást. Azért a tűzőnapon vonulni, közben folyamatosan, hangosan imádkozni, vagy pedig aki váltásonként vállalta, hogy ezt a nagy keresztet, amit ugye láttunk az ifjúsági találkozón a Szent Atya kezében is, meg más alkalommal is, viszi, hogy vajon mi viszi rá az embereket, hogy ilyen megpróbáltatást vállal? Miért nem mondja azt, hogy én majd megvárlak ott benneteket a bazilika előtt? Én ezt nem bírom, én ezt nem csinálom. És van fiatal, és van idős, és van egészséges, és van beteg, és jön, és vállalja, és olyan erő van ebben, még nem is kellett mondani semmit, de ebben olyan erő van, hogy én áldozatot szeretnék hozni szeretetből valaki másért, mert felajánlja egy elhunytjának a búcsú kegyelmét, vagy egy élőnek, vagy egy eltévejedett gyerekének, unokájának. Mindenki valaki másért ajánlja ezt fel, de hogy én azért áldozatot, ahogy Krisztus áldozatot hozott értem, hiszen ez van a kereszten. Tehát én bennem is, és utána elbeszélgetve az zarándoktársakkal sokakban ez, hogy ilyet vállalok, repülővel jöttünk, nem gyalog Budapestről idáig, ugye abban nem volt semmi áldozat, de hogy most én itt ezt meg tudom tenni, és megtehetem, ez kegyelem.
Kegyelem, ami erősíti ezt a személyes, illetve közösségi tanúságtételt, illetve más csoportokat látni, akik erőttetek haladnak, vagy titeket követnek, számukra egy tanúságtétel is. Tehát tanúságtételt tenni, illetve másokét látni.
Igen, a mások hitének megnyilvánulásai egy ilyen nemzetközi környezetben, ahogy említettem már, hogy a Szentpéterben is, hát mindenféle népből vagyunk ott, keresztények, katolikusok. A másiknak a hitének a megélése az az én hitemet is megerősíti. És amikor, ahogy említettem, otthon vagyok, amikor esetleg télen kevesebben vagyunk, úgy érzem, vagy azt élem meg, hogy hát csak én vagyok itt, meg csak én gondolkodom így, és rájövök, hogy ez egyáltalában nem igaz, és ez nekem egy olyan erőt ad, ez a mások hitét látva élni meg a zarándoklatot, hogy valóban az idei szentépnek a jelmondatához kapcsolódva, vagy a reményt ad az embernek, hogy az egyház él, és élni fog a világ végezetéig, és ez nem azon múlik, hogy most 15-en vagy 20-an vagyunk azon a hétköznapon a misén, mert vasárnap, hála Istennek, a terézben sokan vagyunk, de azért hétköznap nálunk is észrevenni, hogy kevesebb a hétköznap templomba jár, azért említem ezt ennyiszer, de hogy ez olyan erőt ad, hogy hát él az egyház, és mi ennek az élő egyháznak vagyunk a tagjai.
Hogyan lehet idén, a szent év során egy szokásos plébániai életnek szentévi karaktert adni úgy, hogy azok is részesedjenek belőle, akik nem tudnak eljönni Rómába, se az egyik, első, se a második csoporttal?
Igen. Az egyik dolog mindenféleképpen, hogy a szentévet, bár a mi templomunk otthon nem kijelölt szentévi templom, de egy megnyitását a szentévnek megszerveztük, amelyben az összes plébániai csoport egy-egy tagja vagy vezetője vitte be a templomba Krisztus keresztjét vízkereszt napján, mi akkor szerveztük meg ezt, és kezdtük meg a plébániai szentévet. A másik dolog, hogy ezeknek a csoportoknak, közösségeknek, hát a hittan csoportokkal együtt 42 csoport működik a plébánia keretei között, hogy az idei esztendőben azt keresem, hogy az egyház az én életemben, Krisztus az én életemben mire, mikor, hogyan, milyen érett körülmények között adott reményt arra, hogy van tovább, hogy érdemes ezt a dolgot megküzdeni, hogy ez nekem örömet jelent, hogy ez engem boldoggá tesz, hogy én keresztény katolikus vagyok. Ezt keresni kapták ezek a közösségek, csoportok ettől kezdve feladatként, és nyilván, hogy hát még nincs vége a Szent Évnek, ez a csoportok újra indulásával szeptembertől majd folytatódik.
Igen, ennek a Szent Évnek kulcsfogalma a remény, erről beszélünk. Hogyan lehet ezt a reményt elmélyíteni, valahogyan konkrétabbá tenni, mint úgy első hallásra azt tudni véljük?
Ugye a reményt mindenféleképpen Krisztus adja, ez teljesen nyilvánvaló. Ezt most a katakombában élte át a csoport a legjobban, nagyon érdekes a Holtak Birodalmában, hogy mert arról elmérkedtünk, hogy vajon az őskeresztények számára az, hogy oda temetkeztek, és aztán oda jártak imádkozni, vagy akár ugye szentmisét ünnepelni, hát egy halottak világában mi adott reményt? Azt, hogy itt csak a teste van, és ő él. Tehát, hogy a halálon túl is van élet, mint hogy a legtöbb pogány, vagy nem hívő, bár abban a világban kevesen voltak nem hívők, számára ez befejeződött a halállal az élet legtöbbször. És hogy milyen érdekes, hogy pont a kereszt volt az, amit soha nem használtak szimbólumként ezeken a katakombai sírokon, hanem mindenféle más szimbólumokat, ugye a halat, a Krisztus monogramot, a galambot, stb. És hogy a mai világ mennyire fél a kereszttől. Hány és hány helyen kell középületekben, vagy iskolákban leszedni a keresztet, hogy ne sértse azt, aki nem keresztény. Miért fél a mai világ a kereszttől?
Válaszolhatok?
Persze.
Úgy gondolom, hogy de a kereszt mindenféleképpen a szeretetből vállalt szenvedés jele. Ha én elveszem a szeretetből vállalás szót, marad a szenvedés, ez a világ nem tud mit csinálni Krisztus nélkül a szenvedéssel.
Pontosan
egyet tud tenni, el akarja kerülni. Tehát megtagadom, és leiszedem a falról, nehogy megkísértsen a kereszt.
Igen, nehogy az legyen, hogy hát én miért vállalnék én szenvedést? Hát én nem akarok szenvedni. Ki akar szenvedni? Senki sem akar szenvedni. A szenvedésnek önmagában az emberi életben semmi értelme nincs Krisztus nélkül. És én meg kiiktatom belőle Krisztust, és marad a szenvedés, akkor a reményt is elveszítem.
Tehát így lesz akkor a kereszt tulajdonképpen horgonyá.
Igen, pontosan,
ahogy az apostol, ahogy igen.
Meg ahogy a logón is van, ugye a kereszt és a horgony egy.
Úgy hallottam éppen tőled a Magyar Kápolnába menet, hogy ez a római mostani zarándoklat záróköve ennek a zarándok útnak. Merre is jártatok korábban most?
Igen, tehát említettem már ugye a katakombát, természetesen a négy pápai bazilika szent kapuján mindegyiken átmentünk. Ezen kívül persze természetesen a római hírességeket azért meg kellett nézni, egy Viktor Emánuel emlékmű, egy Trévikút, egy stb. És ami nagy élmény volt mindenféleképpen a Szent Lépcső, és a Szent Lépcső tetején lévő kápolnának a Banamise és a Sancta Sanctorum. Hogy most miért megyünk föl megint csak fájdalmat okozva magunknak térden azon
úgy
a lépcsőn?
Úgy mentett térdelve, mentetek fel.
Igen, és akkor
szép.
Hát nyilván aki tudta vállalni, ugye? De hogy is ott fönt vár az a Krisztus, akit a mennyországból érkezett angyalok festettek. Összekapcsol engem ezzel a világ.
A nem kézzel festett, meg
nem kézzel fest. Így van. Tehát, hogy összekapcsol engem a mennyei világgal, azzal a Krisztussal, akiért én azt a lépcsőt végigjártam.
A hallgatóknak mondjuk el, a keresztény hit számára mit is jelent ez a lépcső? Honnét került ide, és minek az emlékét idézi fel?
Ugye Jeruzsálemből került ez is ide, ugyanúgy, mint ahogyan a többi jeruzsálemi Szent Kereszt bazilikában található, és más templomokban is, Rómában, Jézus személyéhez, földi életéhez kapcsolódó erekék, melyeket alapvetően Szent Ilona, ugye Konstantin császárnak az édesanyja hozott ide. Így a Szent Lépcsőt is, amely nem más, mint az Antónia várban a kivezető lépcső az udvarra, amelyen Jézus, miután Pilátus beszélt vele, egyrészt itt mutatja meg, hogy ecce homo, a megostorozás után íme az ember, és innen indul el az ítéletet követően Jézus a kereszt útjára megváltást beteljesíteni a Golgota hegyén.
És amikor az zarándok ezen a lépcsőn térden állva minden egyes lépcsőfokon imádkozni kezd, valójában maga is belép Krisztus kereszt útjába.
És ez felszabadít. Ez nagyon érdekes.
Ezt többen, tapasztaltad?
Igen, igen, és sőt, többen beszámoltak arról, hogy vagy amikor imádkozott, tehát amikor az Istenhez szólt, akkor nem fájt a lába. Vagy amikor már eljutott a feléig, akkor ő már azt érezte, hogy ő valami olyat kapott, nem ő adott azzal, hogy áldozatot vállalt, hanem ő egy olyat kapott, ami őt megerősíti abban, hogy áldozatok árán, de érdemes a krisztusi úton járni.
Erről ti utána beszéltetek?
Igen, igen, természetesen.
Vannak ilyen kiértékelések?
Igen, 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 igen. Ez szokott lenni a végén ilyen kiértékelés, illetve hát a nap végén is sokszor leülünk és beszélgetünk, meg hát útközben is a zarándoktársakkal beszélgetünk természetesen a megélt élményekről.
Róma idei nagy újdonsága a Szent Év mellett, ami az egész éves évben tapasztalatú, meg ajándéki számunkra, az új pápa. Beleszoktatok-e már úton 14. Leó pápa Péteri szolgálatába?
Igyekszünk, igen, természetesen. Nyilván én, aki egyik alapítója vagyok a Café Francescónak Budapesten, amelyik ugye a Ferenc pápa látogatása nyomán jött létre, és az ő gondolatvilágát, vagy eszmeiségén alapján indult el, és azóta éppen most egy éves egyébként. Hétről hétre különböző vendégeink vannak, akikkel ott beszélgetni lehet, és akikkel találkozni lehet, legyen az egy svájci gárdista, legyen az a nuncius, legyen az a bíboros úr, legyen az egy orvos, legyen az egy egyszerű munkás ember, aki a hitének megéléséről tesz tanúságot, és a kávézó ilyenkor mindig tele van, és elsősorban fiatalokkal. Tehát egy ilyen missziós terület, ezt mi mondtuk, hogy mi nem megyünk ki a perifériára, mi bemegyünk a belvárosba, az 5. kerületbe van, ugye a Molnár utcába, ahol a legtöbben megfordulnak az emberek és a fiatalok is, és ott egy ilyen missziós kávéház lett belőle. No, tehát számomra és a közösségben már beszélgettünk szintén erről, Leó pápának a megfogalmazásai szintén egyszerű, mint a Ferenc pápáé, de mégis úgy érzi az ember, hogy úgy mutat irányt, hogy van benne egy szerénység. Én ezt így gondolom, én azt szeretném, ha ti is így indulnátok el. A megfogalmazás világos, egyértelmű, könnyebben eligazítást ad az embernek, hogyha megmondják, hogy ez az, amit én ajánlok. Nincs benne, hogy úgy mondjam, erőszak, vagy ráderőszakolás, hogy már, de csak így lehet, mert egyébként elkárhozott. Tehát ilyen nincs benne, szó sincs róla. Nagyon szimpatikus, ugye a három, vagy hát a két világnyelv és az olasz használata, hogy tudja, hogy kikkel áll szemben, és őket is megszólítja. Tehát spanyolul, angolul teljesen természetesen váltogatja ezeket a nyelveket, és ami ugyanúgy megvan, ez a közvetlenség az emberekkel, amikor találkozik. A mosoly, az áldás, a simogatás, amire olyan nagy igénye van az embereknek. Egy ilyen elidegenedett, mobiltelefonba temetkező világban, hogy én megsimogatom a másikat, én szólok hozzá, én a szemébe nézek, én meghallgatom, amit mond. Ebben óriási, amit ő is tesz. Én ennyit látok egyelőre belőle.
Igen, végül egy személyes kérdés. Mi az, ami a te reményedet élteti? És honnan merítesz erőt lelki pásztori és esperesi feladataidhoz?
Az én reményem természetesen Krisztus, de amikor olyan emberekkel találkozom, akiknek szükségük van az Istenre és az Isten világára, és ő nem is tudja, csak valamit keres. Hogyan értem ezt? Először én arra gondoltam, hogy lesz a héten egy nap, amikor lelki beszélgetésekre szeretettel látom azt, aki arra jelentkezik. Már 3 ilyen nap van egy héten. Tehát azt jelenti, hogy az embereknek a személyes meghallgatásra, az Istennel való személyes találkozásnak a módjairól, lehetőségeiről beszélni, és feltárni, és megérteni, arra szükségük van. És van hétfőnként nálunk egy szentségimádási óra, amelyben vesperást is imádkozunk, és amelynek a végén személyes szentségi áldásban részesülhet az, aki ezt kéri. Megállhat az élő Krisztus előtt a Szentostyában, a monstranciában, elmondhatja neki is mindazt, ami a szívén van, hogy ő mire kéri az Istennek az áldását. Tehát a személyesség igénye, és a személyességen keresztül a személyes Istennel való kapcsolat. Nem egy tárgyal beszélgetek, nem egy tőlem távol élő ismeretlen valakivel találkozom, hanem egy élő személyes Isten kapcsolat. Nekem ez a reményem, mert erre van vágyuk és igényük az embereknek.
Kedves Zoltán atya, köszönöm ezt a jó ízű és egészen személyes hangú beszélgetést. Még további áldást és áldott hazatérést.
Nagyon szépen köszönöm én is.
A Horváth Zoltán esperes plébánossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik az adás szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
szemeid. Boldog, mint kint nálad lakik, újjong a bensőm az Isten felé. Most mindenem felséges téged. Felséges téged hív, mert jobb egy nap nálad, ha teszed hajlékodban, mint ezer távol tőled, a gonosznak háza van, tesse szívedként, mondj ezen, hallgassalak, legyen.
testem, szívem kér, vonj közel, hadd lássalak, lelkem vágyik rád, Uram.
Angyalok védek, áldanak, a szentek zúgják, íg és föld királya vagy, népe trónod elé morul. Köszöntünk téged, köszöntünk téged, köszöntünk meg dicsőt. A szentek zúgják, íg és föld királya vagy, népe trónod elé borul. Köszöntünk téged, köszöntünk téged, köszöntünk meg dicsőt. Szentek zúgják, íg és föld királya vagy, néped trónod elé borul. Köszöntünk téged, köszöntünk téged, köszöntünk meg dicsőt, Úr.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
A zsidók tudtak valamit, ami sokak számára nem volt nyilvánvaló, és ma sem az. Ünnepeiket a legféltettebb kincseik között tartották. Sem fogságban, sem szétszórtságukban nem adták fel a megmaradás talán egyetlen eszközét, az ünneplést. Aki ünnepel, az boldog is, legalábbis idejének arra eső részére, amelyen az ünnep tart. Ahány féle az ünnep életünkben, annyi féle a megmaradásunk. Napjainkra kifakultak az ünnepek. Régente, bár szegényesebben éltek az emberek, mégis, ha egy-egy ünnep köré összegyülekeztek, feltöltődtek szeretettel. Hazamenni egy-egy ünnep táján esemény számba ment, s az otthon levőkkel együtt tisztességesen megtöltötték a házat. 8-10-12 fő alatt alig lehetett családi ünnep. Ma sajnos ez végleg elszállt. Részben a családok széttöredeznek, mielőtt egy tisztességes számot elérnek, másrészt panelházaink sem teszik lehetővé, hogy igazán asztalt terítsünk bennük. Egy jókora asztal némelyikben faltól falig ér, s elhízott fajtánk az ember sehogy sem fér hozzá. Társadalmi ünnepeink körül is sokféle zavar mutatkozik. Nem is igazán ünnepelni hívnak a rendezők, hanem demonstrációra. Szekértáborok alakulnak még csak egy kis település helyi ünneplésénél is, országos méltósága pedig már régen eltűnt ünnepeinknek. Évtizedek óta ünnepelni hívott honfitársak gyérülő sokadalma előtt gazdasági, politikai bejelentéseket tesznek, állásfoglalásaikat mondják el aznapra aktualizált ötleteikkel. Úgy, hogy a jó nép szinte már fél az ünnepeitől. Iskolai ünnepeink formaságai között annak jut némi enyhület, aki elszédül és szabad levegőre viszik, leültetik, itatják, tehát foglalkoznak vele. De hogy ne legyek teljességgel ünneprontó, elmondhatom, hogy egy pozitív változás azért történt az elmúlt évtizedekben. Az ünnepléssel kapcsolatban. Ma már nem úgy konferálják fel a kezdetét és a végét az ünnepnek, hogy hallgassuk meg a himnuszt, hanem úgy, hogy énekeljük el. Az persze még ma is előfordul, hogy olyan felvételt indítanak el, amivel képtelenség együtt énekelni. Meg az is, ami legutóbb háborította föl a társadalom még ünnepelni szerető rétegét, hogy valaki meggyalázza a himnuszt. Imádkozzunk az ünnepért. Azért, hogy megtalálja ki a maga és a mások boldogításának alkalmait az ünnepben. Ezen belül is azért imádkozzunk, hogy egyéni, családi, közösségi és társadalmi ünnepeink ne váljanak mulatássá, vagy éppen mulattatássá. Ez élet és gondolkozásmód kérdése is. Kereszténységünk központjában az eukarisztia ünneplése áll. De vajon ünnepeljük-e, vagy csupán misére megyünk? Vidéki kis falvaink pap nélkül maradása azért lehet hosszabb távon tragikus, mert az ünneplés szűnik meg, ha nem hívnak misére a harangok, ha nem jelennek meg az utcán vasárnaponként az egy irányba tartó emberek. A keresztény kultúrkörben az ünnep tartozéka a liturgia, benne az imádság, az ének és a játék. Zolnai László történész írja egy helyütt, hogy a középkori Magyarországnak az egyházi, a királyi és az egyéb országos ünnepekkel összesen mintegy 121 ünnepe volt. Imádkozzunk az ünnepért, hogy hat napi teljesítményünkből megélhessünk a hetedik napon is.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban, a mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. Ma a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Karkus István kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétléseivel jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a hírek után a Szerzetesek fél órája című műsorunk szól. Ebben Barsi Balázs Ferences szerzetes elmélkedését hallják, melynek témája: hogyan tudunk teljesen Isten jelenlétében lenni. Majd testvéregyházaink fél órája az ökumené következik. Hajnali egy óra után a híreket követően Cseperedő című műsorunk szól. Ebben Sipos Gál Eszter óvodapszichológus arról beszél, hogyan érdemes felkészíteni a gyermekeket az iskola kezdésre, hogy az minél gördülékenyebben menjen. Majd női magazinunk a Sziluett szól. Ebben Szívós Orsolya atletikai szakedző a futás, különösen a női futóedzések részleteiről, saját élményeiről és a mozgás jótékony hatásairól elmélkedik. Hajnali két óra után a híreket követően Mit tegyek? Című műsorunk szól. Ebben egy névtelenséget kérő lány osztja meg Önökkel a medzsugorjei Mladi Festen szerzett élményeit, majd Agó Csenikő Hitta magyar szakos egyetemista számol be a Zsolozsma táborban szerzett tapasztalatairól. Ezután a Közelkép következik, melyben Kalcsó Krisztinával, a 60-i Bajza József gimnázium nevelési igazgató helyettesével beszélgetünk az iskola pályaorientációs programjairól. Hajnali három óra után a híreket követően Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk szól. Ebben Bajkó Ferenc harangtörténeti kutatót ismerhetik meg, majd a Kérem a következőt egészségügyi műsorunk heti összefoglalója szól. Négy órától zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Birincsik Márton, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Krész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap hírszerkesztőben mondója Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Azt gondoljátok, azért jöttem a földre, hogy békét hozzak? Mondom nektek, nem békét, hanem kardot. Olvasom a Lukács evangéliumban. Krisztus az embert olyan dimenzióban tekinti, amely nem határozható meg csupán egy külsőségeiben békés együttélés által. Nála az Istenhez kapcsolódó élet dimenziójáról van szó, amely a Krisztus iránti állásfoglalásban mutatkozik meg. Egész világosan megfogalmazva, Krisztus szerint van az ember számára olyan érték, amely még a békénél is értékesebb, és ez az Istenhez fűződő kapcsolat. A béke tehát nem a háborúskodás nélküli állapot. A béke igazában a beteljesült emberlét állapota, amikor az embert Isten előtti teljes értékében tekintjük. Ha túl sokáig áll a víz, elposványosodik, és posványossá lesz a lélek is, ha túl sokáig tartó nyugalomban van része. Uram, naponta százszor is a közmondás szerint cselekszünk, mindenki így teszi, mindenki így mondja, így hát senki sem teszi. Ilyen mondás mögött jól meg lehet bújni. Amit mindenki tesz, az nem feltűnő, még a hamis is. És amitől mindenki húzódozik, annak elmulasztását tőlem sem kérik számon. Tudom, nem egyedül élek a világon, Uram, te mindnyájunkat megváltottál, tehát nekem is egész életemben figyelemmel kell lennem másokra. Te azonban mindegyikünkbe lelkiismeretet is ültettél, azt a végső fórumot, amely szerint egykor számunkérést tartasz. Add, hogy belássam, bűnös lennék a világ iránt, és a világ szegényebb lenne azáltal, ha becsapnám magamat és a világot lelkiismeretem döntéseiben.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss